Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, megáldja azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket a nagyokkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején énekeljük az első Zsoltár első versét, amely így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Helyünket elfoglalva, folytassuk Istenünk dicsőítését a 32. Zsoltár elsőtől negyedik versszakáig, amely így kezdődik: ó, mely boldog az ember éltében! a mi segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most pedig szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, mely ma hozzánk szól Pál apostol levelei közül a Galatabeliekhez írott levélből, annak 4. fejezetéből a 12-től a 20. versig eképpen.
Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg, hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek? Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
Az Úr igéjére feleletképpen imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a mai délelőttön hálával és bűnbánattal állunk meg előtted. Hálásak vagyunk neked, hogy visszatekinthetünk a mögöttünk álló évre, az új utak évére, és köszönjük neked azt, hogy annyi mindenben a segítségünkre voltál, hogy a nehéz helyzetekben te voltál ott mellettünk, hogy rátámaszkodhattunk. Köszönjük azt neked, hogy valóban, ahogy a Zsoltáros is mondja, meghallgattad a mi könyörgéseink szavát, hogy felénk fordítottad a füledet, és hogy téged hívhattunk segítségül a mindennapjainkban, a szürke hétköznapokat te tetted világossá, fényességgel telivé. Köszönjük neked azt, hogy hozzád kiálthatunk minden helyzetünkben. Köszönjük azt is, hogy adtál nekünk közösséget, ahol megélhettük a hitünket itt a gyülekezetben. És minden mellett sajnáljuk azt is, Urunk, hogy sok mindenben nem úgy cselekedtünk, ahogyan kellett volna, ahogyan te elvártad volna tőlünk. Hogy sok mindent megtettünk, amit nem kellett volna, és Urunk, mennyi mindent nem tettünk meg, amit valóban meg kellett volna tennünk, és mindezeket most a mai délelőttön eléd hozzuk, és szeretnénk lerakni a te kezedbe. Köszönjük azt, hogy a gyermekeid lehetünk, és így tehetjük ezt meg ma is. Amen. Most pedig foglaljuk el helyünket, és a gyermekeket várom ide ki magam köré. Gyertek! Lehet jönni a másik oldalra is.
Nem, a másik oldalra.
Nem, vagy így is jó lesz. Akkor ti gyertek erre az oldalra, jó? Vagy? Na, szeretettel köszöntelek titeket, és akkor köszönjük a megszokott módon, hogy jó nagyot. Közelebb, jó? Tehát akkor még egyszer szeretettel köszöntelek titeket, és köszönjünk egy nagyot, jó? Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon jó! Azt szeretném a tőletek megkérdezni, hogy van-e közületek olyan, aki egyszer, vagy esetleg többször elveszett? Volt-e közöttetek olyan? Elvesztél már, Bobi? Nem. A másik szerint igen. Na, van közöttetek olyan? Bogi? Jó, nem kell elmesélni, csak megkérdezem, hogy és közületek? Volt olyan, hogy egyszer elvesztetek? Nem? Na, hát nagyon szerencsések vagytok. Én magam kétszer is elvesztem, de mégsem erről fogok beszélni, hanem elmesélek egy történetet, amit nem olyan régen olvastam. Ez egy kisfiúról szólt, aki nagyjából 3 éves lehetett. Ő is az egész családja, nagymama, nagypapa, szülők és a testvérei elhatározták, hogy a egyik szombat délelőttjüket azzal töltik, hogy elmennek vásárolgatni, szétnéznek egy kicsit, hogy mi történik a helyi plázában. És ahogy ott mentek, jókat beszélgettek, sok mindent vettek, nagyon örültek, hogy együtt tölthetik a napjukat, ám egyszer csak az egyik gyermek felszólalt, hogy hová lett a kis testvérem. Mindenki összerezzent, hogy valóban hol hagytuk el. Képzeljétek el, hogy nem találták sehol, valahol lemaradt tőlük a nagy tömegben. És akkor megbeszéltek egy tervet, hogy szétszóródnak, és mindenki elkezdi keresni ezt a gyermeket. Nagyjából 3 éves lehetett. Megbeszélték, hogy melyik irányba megy. A nagymama elment bemondatni a hangos bemondóba is, hogy eltűnt ez a kisfiú. És megbeszélték azt, hogy egy negyed óra múlva ugyanezen a helyen találkoznak. És képzeljétek el, hogy amikor visszajöttek, mindenki üres kézzel jött, senki nem találta meg ezt a kisfiút, és egyszer csak megjelent a nagypapa, és ő kézen fogva hozta ezt a fiút is. Mindenki nagyon megörült neki, hogy végre megtaláltuk, és akkor megkérdezték a nagypapától, hogy hát hol volt ez a fiú, hová tűnt el. És azt mondta a nagypapa, hogy hát úgy találtam meg, hogy visszagondoltam arra, hogy amikor idefelé sétáltunk, eljöttünk egy nagy édességes bódé mellett. Tele volt cukrokkal, csokikkal, nyalókával, rágógumival, és akkor a nagy szemekkel nézte ezt a kisfiú, ezt a bódét, hogy máshol nem lehetett, csak ott. És oda ment vissza, és valóban ott volt a kisfiú, hátratett kézzel, így hintázott a cukorkák előtt, hogy vajon melyiket válasszam. És így került elő ez a kisfiú. És az volt az érdekes benne, hogy ő maga nem is tudott arról, hogy elveszett. Nem is figyelt fel rá, hogy elhagyta a szüleit, hogy egyedül maradt, mert annyira lekötötte a figyelmét, amit látott a bódé előtt, hogy csak arra figyelt, és arra nem, hogy menet közben ő elveszett. És hogy miért is mondtam el ezt a történetet? Azért, mert sokszor mi is hasonlóak vagyunk ehhez a kisfiúhoz. Miben? Abban vagyunk hasonlóak, hogy a jelen sokszor leköti a figyelmünket. Mindig arra figyelünk, hogy most tanulni kell, hogy most dolgozatot kell írni, hogy most a barátainkkal legyünk, hogy most éppen megkapjunk mindent, amit szeretnénk, és sokszor nem veszük észre azt, hogy elhagyunk az életünkből valakit, és most itt Jézusra gondolok. És az azért is különösen fontos a szünetben, mert most mindannyiunknak volt sok ideje, ugye sokat voltunk templomban és karácsonykor is, mindig Jézusra emlékeztünk, viszont lassan elkezdődnek majd a hétköznapok, ahol nagyon sok minden megpróbálja lekötni majd a figyelmünket. És ezért hoztam ezt a történetet, hogy emlékezzetek rám, hogy a hétköznapokban se kösele semmi annyira a figyelmünket, hogy elhagyjuk magunk mellől Jézust. Na hát köszönöm, hogy itt voltatok. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Sziasztok, és akkor ott ki tudtok menni. Mi pedig énekeljük a 225. dicséretünk 1., 4. és 5. versét, amely így kezdődik, nagy hálát adjunk. Isten igéjét olvasom a már előbb felolvasott ige szakaszból, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének 15. versét. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváljátok, és nekem adtátok volna. Foglaljuk el a helyünket. Pár évvel ezelőtt segítettem egy gyermektáborban, és azért is volt kiemelkedő számomra ez a tábor, amit nagyjából alsósoknak szerveztünk a leginkább, tehát az ő korosztályuk jött el, mert kitaláltuk, hogy ebben az évben valami különlegességet viszünk nekik, és ennyit mondtuk nekik, hogy lesz majd valami meglepetés játék. Az, hogy mi lesz, hogy mikor lesz, nem mondtuk el nekik, és így csillogó szemmel jöttek, és állandóan kérdezgették, hogy mikor lesz már ez a meglepetés játék, és hogy is lesz, és minél többet szerettek volna erről megtudni. És az ő izgalmuk ránk is, szervezőkre is átterjedt, és mi is nagy izgalommal készültünk erre a táborra. Majd a tábornak a legutolsó éjszakáján végre sikerült az összes gyereket lefektetni, ágyba tenni, nagyjából el is aludtak szerintem majdnem mindnyájan, és akkor mi felnőttek, kiosontunk a házakból, és egy éjszakai akadálypályát építettünk fel nekik, amin majd úgy terveztük, hogy egyfajta kincskeresés jelleggel végigmennek. És amikor mindent előkészítettünk, akkor benyitottunk a szobákba, és felkeltettük őket, és nagyon érdekes volt, hogy amint kimondtuk azt a két szót, hogy meglepetés, és hogy játék, a gyerekek rögtön így kiugrottak az ágyból hatalmas szemekkel, és már pizsomában akartak kirohanni, és úgy kellett rájuk szólni, hogy talán egy cipőpulóver nem ártana, hogyha felvennének. És azért is mondtam el ezt a történetet, mert nagyon megragadott az, ahogyan a gyerekek rögtön erre a két szóra reagáltak, hogy mennyi mindent hozott ki belőlük, hogy az álmosság eltűnt a szemükből, és rögtön arra fókuszáltak, hogy lehet játszani, hogy végre itt van a meglepetés játék helye. És ezt a játékot nagyon élvezték ők is. És valahogy úgy képzelem, hogy amikor Pál levelét felolvashatták ebben a gyülekezetben, és elhangozhatott a kérdés, hogy hová lett a ti boldogságotok, akkor valahogy így reagálhattak a jelenlévők is, ez a gyülekezet is, hogy mindenkinek hirtelen kinyílt a szeme, és felfigyeltek, felébredtek erre a kérdésre, és kiverte a szemüket, a szemükből az álmot a kérdés, hogy hová lett a ti boldogságotok. Mert azt gondolom, hogy ez ugyanolyan kulcs szó a mi életünkben, mint ahogy a gyermekek életében a játék kulcs szó. Mindenki erre vágyik, a boldogságot szeretné megkaparintani, és ezért hangzik a kérdés, hogy hová lett a te boldogságod? Hová lett a mi boldogságunk? Kérdezi Pál, és ő maga azt írja, azt olvastuk, hogy emlékszik arra, hogy ennek a gyülekezetnek volt boldogsága. Emlékszik rá, hiszen, hogyha lehetett volna, valóban még a szemüket is odaadták volna Pálnak. Azt írja, annyira megszerették őt, hogy ez az üzenet, amit Pál hozott, amit Krisztusról mondott nekik, az olyan szoros köteléket képezett közöttük, hogy valóban a saját szemüket is odaadták volna. Ez volt az ő boldogságuk, hogy Pál ott van közöttük. És most viszont kérdezi tőlük a levélben, hogy hová lett ez? Hová lett ez a boldogság, ami akkor még, mikor nálatok voltam, megvolt? Mikor még a birtokotokban volt? És azt gondolom, hogy ezután már valóban mindenki Pálra figyelhetett, hogy valóban bizonyos, hogy volt boldogságunk, de hová tűnhetett? Volt valamikor, de mára már nem sok minden maradt belőle. Hol vesztettük el? Hol hagytuk el a boldogságunkat? Mi volt az, ami lerombolta ezt? Mi vette át a helyét? És egyáltalán miért veszítettük el? És amikor a gyermekek csillogó szemmel és sóvárogva titkos kincs után futottak ki ebben a táborban az eligazításra, akkor minden csapatnak adtunk egy térképet, amin rajta volt az útvonal és az állomások, hogy merre kell menniük, és a mai délelőtre Pál ugyanilyen térképet ad a mi kezünkbe, amelyen végigmenve megkereshetjük azt, hogy vajon mi magunk, hol hagytuk el a boldogságunkat. Az emberek boldogsága azt gondolom, hogy bonyolult. Farkas József úgy fogalmaz, hogy a boldogság hasonló a parfümhöz, amelyet, amikor kifújunk, az illata mindent beleng, mindent áthat, De aztán hamar elillan, hamar tova tűnik, és már csak az emléke marad meg, és az a tudat, hogy amíg ott volt, addig jó volt, addig finom volt, kellemes volt. És amikor tova illan, az ember szeretné visszakapni, szeretné újra görcsösen a magáénak tudni visszaszerezni, belekapaszkodni. Mert hogy miben is találjuk mi meg a boldogságunkat, azt gondolom, hogy leginkább mindenki a másikban találja meg ezt. A kapcsolataink lehetnek a legnagyobb örömforrásaink, hiszen ez a személyes közeg az, amiben mindannyian megtapasztalhatjuk azt, hogy egy jó beszélgetés, egy ölelés, egy rég nem látott ismerős arca, villamoson mekkora boldogságot tud adni, egy mosoly, mennyire pótolhatatlan. Egy olyan kapcsolat, amelyben mindannyian igazán önmagunk lehetünk, ahol nem kell takarkatni magunkból semmit, ahol nem kell megválogatni a szavainkat, azt, hogy mit, hogyan teszünk és mit mondunk, nem kell semmit kontrollálni, csak egyszerűen az lenni, aki vagyok. Mekkora boldogságot tud ez okozni. És a személyes kapcsolat, amely virtuális úton nem pótolható. És hogyha megnézzük a mai énekeket, amiket énekeltünk, abban is azt látjuk, hogy az első Zsoltár azt mondja, hogy boldog, akinek megbocsátott az Isten. Szóval énekeltük azt is, hogy boldog, aki nem jár a hitetlenek útján. És mind-mind azért lehetnek boldogok, mert ott van mellettük Isten. Vagy ahogy a boldog mondásokban is látjuk, hogy boldog a síró. De miért boldog? Azért, mert van valaki mellette, aki odalép hozzá és megvigasztalja. Boldog az irgalmas. De miért? Azért, mert utána jön valaki, aki vele is irgalmas lesz, és megtapasztalja ezt. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők megismerik az Istent. Mind-mind arról beszél, hogy van valaki, hogy van egy kapcsolat, ami majd valóban meghozza a gyümölcsét, ami boldogságot hoz. Mind-mind egy relációról beszél. Azért lehet valaki boldog, mert utána odalép hozzá valaki, és ez a kialakult kapcsolatban megtapasztalhatja a boldogságot, a személyes közelséget az emberekkel, szeretteinkkel, de legfőképpen Krisztussal. Így a mai napon a boldogságnak ezt a részét fogjuk megnézni. És elérkezünk az első állomásunkra, ahol valóban felteszi nekünk Pál a kérdést, hogy hová lett a boldogságunk? És valóban, hová lett? Akik szülők önzetlenül nevelték a gyermeküket, hová lett a boldogságuk? A család, a gyermek, amit annyira vártatok, amit annyira kerestetek, ami valóban régen hatalmas örömmel töltött el benneteket, hová lett ebből a boldogság? Ma talán már csak kiabálássá, feszültségé változott át már. Nem tapasztaljuk meg azt a boldogságot, ami régen egykoron megvolt ebben, és inkább munka után csak magányosan ülnénk egyedül a fotelben. Hová lett a család boldogsága? Hová lett az együtt töltött örömben a boldogság? Hová lett a férjek boldogsága? Hová lett a feleségek boldogsága? És magából a szerelemből, a párkapcsolatból, hová lett a boldogság, ami az elején még megvolt? Amikor valóban együtt tervezgettétek a jövőt, és terveztétek, hogy mit, hogyan tesztek, hová lett ebből a boldogság, a családból, a házasságból? Talán már egymás elleni küzdelemmé fajult, és már nem a célok elérése a fontos, hanem maga az, hogy a másikat legyőzzük. Hová lett a kettőtök boldogsága? Hová lett azoknak a boldogsága, akik lelkesen rajongtak a munkájukért, akik örömmel mentek be dolgozni, nagy hével, jó kedvel? Ma pedig inkább már csak arctalan csatákat vívunk, és küzdünk az árral szemben, és már a remény talán egyedül a nyugdíjhoz fűz, és semmi máshoz, talán egyszer vége lesz ennek a robotnak is. Hová lett ebből a boldogság? Hová lett a boldogság az ünnepeinkből, a karácsonyból, az együtt töltött időből, amikor gyermekek voltunk, mennyire vártuk ezt, mennyire szerettük az ünnepet, az együtt töltött időt, mindennek azt, hogy megvolt a helye, a szerepe az életünkben is, ha már csak inkább kapkodássá, káosszá és zsúfoltságá alakult, tele feszültséggel. Hová lett az együtt töltött ünnepből a boldogság? Mint hogyha lecseréltük volna mindezt a plázában egy pár ajándékra. Hová lett ebből a boldogság? Aztán hová lett a boldogság a gyülekezeti munkából? Lelkesen készültünk erre, lelkesen tettük meg azt az első lépéseket, hogy mi feladatot vállaljunk a gyülekezetben. Hová lett ebből a boldogság? Hová lett a hitünkből a boldogság? Mennyire lelkesek voltunk, mikor először találkoztunk Krisztussal, de aztán, ahogy a Jelenések könyve is mondja, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Elhagytuk ebből is a boldogságot, a hitünkből. Talán sokan átéltük ezt. Hol hagytuk el mindezeket? A válasz, azt gondolom, hogy a Pál által rajzolt térképen meg lehet. Aminek az első állomása az az, hogy ő arról beszél, hogy megjelenik egy harmadik fél. Nézzük meg azt, hogy talán itt hagytuk el a boldogságunkat. Pál ugyanis arról beszél, hogy amikor a galaták között járt, akkor végtelen szeretettel fogadták őt. Annak ellenére, hogy beteg volt, valószínűség szerint valamiféle szembetegsége lehetett, és éppen ezért írja Pál, hogy a legnagyobb kincsüket, a szemüket adták volna oda, hogy Pál meg tudjon gyógyulni. A szemük világát is odaadták volna. És ez azért különleges, mert ezen a vidéken azokat, akik betegek voltak, azokat inkább kiközösítették, tisztátalannak tartották, és semmiképpen nem vállaltak vele, nem is volt szabad közösséget vállalni, vagy érintkezni azokkal, akik betegek voltak. És ebben a helyzetben a galatákat ez nem érdekelte, sőt, azt mondja Pál, hogy még a szemüket is odaadták volna neki, mert ennyire megszerették őt. Végtelenül fontos volt nekik Pál. Ahogy mondja is, hogy tudjátok, hogy első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, de ők mégsem estek abba a kísértésbe, hogy emiatt megvessék vagy megutálják Pált, hanem arra figyeltek, amiről Pál beszélt nekük, és elfogadták magukének az apostol tanítását, és ezerint is éltek ezután. Ám azután, hogy Pál meggyógyult, és továbbment a gyülekezetből, és folytatta az előre eltervezett evangelizációs útját, a missziós útját, a gyülekezetben nem sokkal ezután megjelentek újabb tanítók, akik viszont azt mondták, hogy hát Pál nem mondott el nektek mindent. Hát Pál nem tanította meg túl jól ezt, hogy mit is kell nektek hinnetek, és hogyan kell hinnetek. És ez a boldog gyülekezet, ahová megérkeztek a tanítók, már nem lett boldog gyülekezet. Már az a kapcsolat, amely összefonta őket Krisztussal, a szeretet közössége megszakadt. Mivel belépett egy harmadik fél ebbe a kettőjük kapcsolatába, és azt mondta, hogy a másik az hazudik. Nyilván látták a galácia beliek azt, hogy valóban nem lehet mind a két félnek igaz a Pálnak és az újonnan érkezett tanítóknak, hiszen egymással ellentétes dolgokat fogalmaztak meg, és a galaták ott álltak középen, hogy kinek higgyünk, Pálnak, aki nemrég még itt volt közöttünk, de ma már nincs itt, vagy azoknak, akik újonnan érkeztek közülünk. Nem tudjuk, hogy meddig dilemmáztak ezen a kérdésen, de végül is úgy gondolták, hogy akkor a tévtanítóknak fognak hinni. Jött egy harmadik személy, ami belépett ebbe a kapcsolatba, és borult az egész. Ellankadt a gyülekezet figyelme, és hittek az új megrontó erőknek, az új tanítóknak, hogy jobb lesz az életük, biztosabb az üdvösségük, hogyha rájuk figyelnek. És talán mi is kerültünk ilyen helyzetben, hogy egy szerettünkről valaki egy harmadik félként belépve hazugságokat mondott, és azt mondta, hogy nem jól tanított téged, hogy nem szeret téged, és valamilyen úton, módon próbálta megfúrni azt a kapcsolatot, ami kettőnk között volt. Milyen érdekes az, hogy sokszor ez a harmadik fél nem kell, hogy egy másik ember legyen, ezek lehetnek akár a saját félelmeink is. A félelmünk attól, hogy elhagy bennünket a másik, vagy az, hogy mi már nem vagyunk fontosak. Nem vagyunk fontosak a másiknak, már nem ragaszkodik hozzánk, és akkor nem tétovázunk sokáig, hogy kinek higgyünk, a másiknak, vagy a saját félelmeinknek. Már minden mozdulatába belelátjuk azt, hogy valóban mi már nem vagyunk fontosak. És ahogy említettük, a boldogságunk, a kapcsolatunk állandósága, miensége függ egy másik kapcsolatunktól, a Krisztus kapcsolatától. Azt, hogy vele hogy állunk, hogy milyen az az alap, amire építhetünk. És érdekes az, hogy nem csak az emberekkel való kapcsolatba furakodhat be egy harmadik, egy rontó fél, hanem a Krisztussal való közösségünket is szereti megrongálni egy harmadik fél, a sátán, amely olyan sokszor jön és mondja azt, hogy hazudik az Isten, hogy nem mond igazat. Hogyha tényleg szeretne, akkor több mindent tenne meg érted. Ha olyan hatalmas lenne, akkor nem lennének háborúk. Hogyha annyira igazságos lenne, akkor nem tűrné el némely embernek az arcátlanságát. És mennyivel könnyebb ilyenkor hinni ennek a hazug harmadik félnek, ahogyan példát adja erre a rögtön a Biblia elején található bűneset is, amely Ádámról és Éváról beszél, és arról, hogy milyen harmonikus kapcsolatban voltak az Istennel. Hogy egymás közelében élhettek, ám megjelent ez a harmadik fél, a kísértő, és azt mondta, hogy Isten hazudik. Azt mondta, hogy ha eztek erről a fáról, akkor nem meghaltok, hanem olyanok lesztek, mint Isten. És rögtön beférkőzött az Isten-ember kapcsolatban, és azt mondta, hogy Isten hazudik. Hogy Isten nem mond igazat. Pillanatok alatt szétverte azt, ami eddig harmonikus és boldog volt. És ez sokszor ma is így van a mi életünkben, hogy hagyjuk azt, hogy a kísértő Isten is közénk léphessen. Gondoljuk hát tehát, hogy vajon itt vesztettük el a boldogságunkat, hogy helyet adtunk a kísértőnek, hogy hittünk a hangzatos mondatainak, és elhagytuk magunk mellől Krisztust úgy, hogy esetleg mi magunk észre sem vettük azt. Aztán, hogyha tovább lépünk boldogság keresésében, akkor azt látjuk, hogy azt írja Pál a következő állomáson, bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváljátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Most szinte ezek a Galata beliek az ellenségüként kezelik Pált, azt az apostolt, akit annyira megszerettek, akinek a szemük világát adták volna, és mindez miért? Pusztán azért, mert elmondja nekik az igazat. Mert felhívja a figyelmet a hiányosságaikra. Ő magában elég ez az elforduláshoz. Hát csak ennyit jelentett számukra a kapcsolatuk, hogy amint kimondja az igazat, rögtön elfordulnak tőle. Amint az egójukról, a saját önbecsülésükről van szó, a saját megítélésükről, akkor már rögtön el lehet fordulni és hátat fordítani mindennek, ami eddig volt. Az apostolt, amikor jó dolgokat mondott nekik, amikor Krisztusnak a feltámadását hirdette és az ő szeretetét, amikor imádkozni tanította őket, amikor kedvező dolgokat mondott a számukra, akkor elfogadták, akkor nagy volt a szeretet. Aztán utána, amikor egy nehezebb szintre lépett a kapcsolatuk és megmondta nekik az igazat, akkor rögtön elfordultak tőle. Mert könnyebb megutálni a másikat, könnyebb megharagudni a másikra, mint hogy esetleg elismerjem azt, hogy néhány dologban én is hibás voltam. Hogy talán nem mindig van igazam. Hogy talán nem mindig én látom jól a dolgokat. Bevallani azt, hogy tévedtem, hogy rosszul mértem fel a helyzetet. Hát nem ismerő számunkra is a jelenet. Felhánytorgatni az igazságot, és azután elfordulni a másiktól. Mint milyen nehéz lehet az, amikor a kamasz gyermek a szülő szemébe mondja az igazságot, azt, hogy mit gondol róla, mi a véleménye, hogy fordított helyzetben, amikor a szülők mondják a gyermekeknek, hogy bezzeg, én megmondtam neked. Mennyivel egyszerűbb hátat fordítani és egymásra csapni az ajtót, mint sem elismerni esetleg azt, hogy valami igaza volt a másiknak, és talán nem látok mindent jól. És az emberi kapcsolatainkban ennyire nehezen fogadjuk el azt, hogy nincs mindig igazunk, miért lenne másképp Krisztussal? Ugye amikor ő lép oda hozzánk, és ő mondja azt, hogy ezt nem igazán jól tetted, itt nem volt igazad, ezt nem így kellett volna. Mennyire érzékenyen érint számunkra, amikor Krisztus egy-egy ilyen pontra tapint az életünkben, és esetleg legbelül ott nagyon-nagyon mélyen érezzük azt, hogy igaza van, de akkor hirtelen megkeményedünk, hogy mégsem lehet az, hogy nekünk ne legyen igazunk, hogy mi valamit rosszul csináltunk. Elkezdünk tagadni, támadni, vagdalkozni, és az a boldogság, amit a másik, amit Krisztus jelentett a számomra, az már eltűnt. Mindaz az egóm, az önteltségem miatt, ami majd gátat képez a kettőnk között. És muszáj ezt a falat felhúzni a kettőnk közé, mert különben el kéne ismernünk, hogy nincs mindenben igazunk. Itt hagytuk el talán a boldogságunkat, az egónk, az önérzetünk miatt. Aztán a harmadik állomás, amit Pál ma elénk hoz, hogy szinte az apostol ellen fordultak a gyülekezeti tagok. De Pál a levelében nem azt nézi, hogy milyen a hangvétel, milyen szavakat érdemelnének ezek a gyülekezeti tagok, hanem azt, hogy mi használ nekik ebben a helyzetben. Nem sértődött meg rájuk, nem haragos, sőt, milyen érdekes. A legszebb viszonyukra emlékezteti őket. Azt mondja, hogy most így gondoltok rólam, de hát emlékezzetek vissza. Volt egy időszak, amikor a szemeteket is nekem adtátok volna. Ezelőtt a gyülekezet előtt, amikor Pál volt vak, akkor a gyülekezet befogadta őt, akkor Pál egyenrangú lehetett, és most Pál ugyanezzel a szeretettel fordul a galaták beliekhez, akik most ebben a helyzetben nem látnak jól. Hogyan tudja ezt megtenni? Azt gondolom, hogy úgy tudja megtenni, hogy tisztáznunk kell nekünk is magunkban, hogy a kapcsolataink kiről is szólnak. Hogy kiről szól a kapcsolat a férjemről, a gyermekeimről, rólam, a nagyszüleimről szólnak. Legtöbbször ugyanis azt várjuk minden kapcsolatunktól, hogy a mi szükségleteinket elégítse ki. Hogy azt, amire nekünk szükségünk van, azt megkapjuk belőle. És aztán, hogy mit adunk a másiknak, az kevésbé fontos, másod, harmadrendű, de mi megkapjuk azt, ami nekünk jár ebből. És mit szeretne a másik, mire van szüksége, arra csak legyintünk. Ez könnyű megtenni a mai világban, mert a média, a reklámok mind-mind ezt támogatják, hogy valósítsd meg önmagadat, legyen meg az, amit te szeretnél, mert megérdemled, mert itt otthon vagy. Ez a fontos. De láthatjuk azt, hogy ez mégsem így működik, hiszen ha így gondolkodunk, akkor nem tudjuk megtalálni a másikkal való boldogságunkat. És érdemes feltenni a kérdést magunknak is, hogy mit szeretünk a kapcsolatainkban benne, saját magunkat, és azt, hogy megkapjuk mindent, vagy esetleg a másikat. Ahogyan ő áll ott, önmagában, őt tudom-e szeretni. És ugyanígy vagyunk Krisztussal is. Hiszen sokszor átcsúszunk abba a dimenzióba, hogy Krisztus azért van, hogy mindent, amire nekünk szükségünk van, azt megadjon. Hogy mindenhol ott legyen, hogy minden kérésünket teljesítse. És csak soroljuk neki azt, amit mi szeretnénk. Egy egészen megdöbbentő jelenetet láttam nem olyan régen egy animációs filmben, aminek az volt az egyik jelenete, hogy egy férfi beront Istennek az irodájába, fegyvert szegez a homlokára, és elkezdi neki sorolni, hogy na én akkor ezt szeretném, és ezt szeretném. És valami hasonlót képletesen mi is sokszor elkövetünk, hogy rárontunk Istenre, és soroljuk neki a hosszú cetlinket, mint egy bevásárló listát, hogy mi az, amit mi szeretnénk tőle. És sokszor elfelejtjük azt, hogy ez a kapcsolat ez nem rólunk szól, és Isten nem azért van, hogy a mi kívánságainkat teljesítse, hogy mindazt, amit mi szeretnénk, azt megadja, hanem valóban mennyire fontos az, hogy meglegyen benne az, hogy Krisztust is dicsőítsem. Hogy Krisztusról is szól ez a kapcsolat, hogy ő ebben a központ. Hol maradt el mellőlünk Krisztus? Vajon itt vesztettük el a boldogságunkat a másikkal, vagy Krisztussal kapcsolatban? És a kincskeresésünknek itt most véget ért, és a Pál által kijelölt ösvényt végigjártuk, és remélem, hogy közben felfeleztünk egy-egy pontot, ahol elveszíthettük a boldogságunkat, azt, ami megvolt a családunkban, a munkánkban, a hitünkben, a gyülekezeti szolgálatunkban. És esetleg egy harmadik fél furakodott ebbe bele, vagy nem szeretjük azt, hogyha az igazságot kimondják, vagy nem jól mértük fel a kapcsolatainkat, és azt hittük, hogy csak mi számítunk ebben. Mert ahogy már említettük, a boldogságunk és a kapcsolataink alapja és milyensége attól függ, hogy mi hogyan vagyunk Krisztussal, hogy milyen ez az alap, amire építhetünk. Mert ez az alapja minden más kapcsolatunknak is. Hogyha meglátjuk Istenben az örömünket, meglátjuk életünk más részében is a boldogságot, a csodát, mert a csoda itt van közöttünk, itt van, mert eljött hozzánk, és ebből fakad az öröm látni, és a személyes életünkben megismerni Isten csodáinak, Isten kezének a munkáját a csodáiban. Amen. Az igehirdetésre feleletképpen énekeljük a 167. dicséretünk első három versét, amely így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy ennyire törődsz velünk, köszönjük, hogy fontos neked az, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy hogyan vagyunk a mindennapokban. Köszönjük neked azt, hogy valóban elküldted közénk a te fiadat, és arra kérünk téged, hogy valóban azt a boldogságot, amit ez okozhat az életünkben, azt tudjuk újra és újra megtalálni, és nem ellankadni ebben. Köszönjük azt, hogy Úrunk, folyamatosan tanítasz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy vannak családaink, barátaink, akikkel megélhetjük ezt a boldogságot, akikkel megélhetjük a közvetlenséget. Kérünk téged, Úrunk, hogy segíts nekünk azt a boldogságot, amit ők jelentenek számunkra, azt ki is mutatni nekik, és visszasugározni ezt rájuk. Kérünk téged azért, hogy a jövő évben valóban növekedni tudjunk továbbra is ebben. Kérünk téged azért, hogy akkor se hagyjunk el téged, hogy ne kóboroljunk el mellőled észre nem véve azt, hogy téged elhagytunk, és valahol lemaradtál. Kérünk téged a gyülekezetért, a betegekért, a gyermekeinkért. Kérünk téged azokért, akik most különös szomorúságban vannak, a gyászoló családokért. Kérünk téged azért, hogy te legyél az mellettük, hogy te adj vigasztalást, hogy nem utas utat a nehéz helyzetben. Kérünk téged azért, hogy valóban ezt az egész gyülekezetet te építsd tovább, hogy te vezess bennünket, és így legy vezérlő pásztorunk. Amen. Ezért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 5 órától ifjúsági órát tartunk, erre várjuk az ifiseket szeretettel. Hétfőn, december 31-én, 18 órától pedig óesztendei istentisztelet lesz. Kedden, január 1-én, 10 órától újévi istentisztelet lesz, majd 18 órától bibliaóra, és a presbiteri gyűlés pedig elmarad. Szerdán 10 órától a nyugdíjas bibliaóra szintén elmarad. Csütörtökön 18 órától a bibliaórát megtartjuk. Majd este 6 órakor gyülekezeti foci lesz a rózsakerti Demjén István református általános iskolában. Pénteken 1 órától már elindulnak a konfirmációs órák, majd aztán 7:30-től, tehát 18:30-tól gyülekezeti foci lesz a BMTM műfűves pályán. Szombaton 18 órától zsoltáros istentisztelet vespera lesz, vasárnap pedig szeretettel várunk mindenkit a 10 órás úrvacsorás istentiszteletünkre.
Kedves testvérek, először is hadd köszönjem meg Varga Vanda elosztott lelkészünknek a szolgálatot, illetve Bálint Gábor testvérünknek az igeolvasást. Talán van már újra nyomott karácsonyi hírlevelünk? Akkor van már újra nyomott. Köszönjük szépen Gyöngyének, Kavonyi Gyöngyének a szolgálatot, és akkor akinek még nincs, az vigye el magával, és gyarapodjon belőle. Tekintettel arra, hogy január 1-én valószínűleg sokan nem örülnének, a presbiteri gyűlés lenne, ezért egy héttel elhalasztjuk, tehát január 8-án lesz a presbiteri gyűlés, készüljünk erre, illetve utána a következő héten lesz a munkatársi hétvége. A jövő évi gyülekezeti táborra is készülhetünk, augusztus 12 és 17-e között. Azt is kérjük, hogy akik itt vannak és még nem nézték meg, a választói négyezékbe kitettünk két példányt a pénztárosi asztalnál, szerepel benne a nevük, illetve akik mostanában csatlakoztak, azok töltsék ki a gyülekezeti tagokra vonatkozó adatlapot. Azokat is várjuk, akik szeretnének a gyülekezet látogató szolgálatába bekapcsolódni, illetve még van néhány példány a gyülekezet történetünkből, azt is ajánljuk a testvérek figyelmébe. És végül, de utolsósorban gondoljunk azokra így az év vége fele, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi, a lepromisszió szolgálatát lehet támogatni egy kitett, dobozba tett adománnyal. És hát mindenkit szeretettel várunk a Dóesztendei Istentiszteletre, aki nem jön, azoknak boldog új évet kívánok.
Most pedig énekeljük el a 129. dicséretünk első három versét, amely így kezdődik. Hűpásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. 229, bocsánat. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Krisztus Jézusban. Amen.